Köszöntelek benneteket nagyon sok szeretettel, és kérlek titeket, hogy álljatok fel, jó? És egy igét fogunk olvasni, hogy ha valakinek van Bibliája, akkor a Habakuk prófétához lapozzon. Az a kis prófétáknál van, ha jól tudom. És a Habakuk prófétánál a második fejezetből a 4-es verset fogjuk felolvasni.
Habakuk 2:4, így szól Isten igéje. Íme felfuvalkodott, nem igaz ő, benne az ő lelke, az igaz pedig az ő hite által él. Amen.
Imádkozzunk. Mennyei Atyám, köszönöm neked ezt a mai napot, Uram, és hálát adok Istenem, hogy te formálni akarsz minket, és szólni akarsz hozzánk ezen a mai napon is, hogy még jobban megismerjünk téged. Köszönöm ezt neked, Istenem, a Jézus nevében. Amen. Foglaljatok helyet, kérlek benneteket. Mindenek előtt szeretnék boldog új évet kívánni mindannyiótoknak, azoknak főleg ugye, akikkel tegnap nem találkoztam, hiszen nyilvánvaló, hogy azoknak már el tudtam mondani. Emlékeztek rá bizonyosan, hogy a múlt hónapban én a hitről osztottam meg veletek néhány gondolatot, és szeretném ezt most folytatni tovább, sőt, valószínűleg, hogy ha Isten megsegít, akkor a jövő hónapban is szeretnék még a hitnek a témájáról is beszélni, és még lehet, hogy még az utána levő hónapban is szeretnék ugyanerről a témáról beszélni. Nagy téma ez, és nagyon sok mondani való gyűlt össze bennem ezzel kapcsolatosan az elmúlt hónapokban, és ezekből szeretnék veletek mindig egy pici szeletet megosztani, amíg Isten engedi, hogy itt legyek közöttetek. Azt tudni kell, hogy a Habakuk prófétának a könyve úgy nagyjából, talán ahogy ezt be tudták kalibrálni a történészek és a bibliakutatók, teológusok, azt mondják, hogy Krisztus előtt olyan talán 605 és 609 között íródott, és talán nagyjából akkor, vagy hát jó, talán kicsivel később, szóval ugye a Krisztus előtt 600-as években bukott meg például ugye az asszír birodalom, ha jól tudom. És hát az minden esetre az is egy elég nyomorúságos időszak volt, és hogyha a Habakuk próféta könyvét végig olvassátok, mert egy ültő helyében végig tudja az ember olvasni, akkor hát láthatjátok, hogy rengeteg erkölcsi, szellemi tanulság van leírva, olyan dolgok, amik egyértelműen vonatkoztathatók a mostani időszakunkra, amiben most élünk. És igazából ebben a közegben és ebben az időszakban mondja Isten, hiszem azt, hogy ezen a mai napon is Isten mondja nekünk, nem csak Habakuk prófétának, hanem nekünk is mondja, hogy az igaz ember hitből él. És én szeretnék erről a hitről egy picit beszélni, illetve először szeretnék beszélni nektek a hit és az elbizakodottság közötti különbségről. Ugye itt a Károli fordításban is felfuvalkodottság van írva, ugye, hogy a felfuvalkodott lelkű, aztán más fordításokban úgy van, hogy akiben nem egyenes a lelke, az erőtlen, de az igaz ember hit által él. Aztán például ugye az új fordítást, hogyha megnézitek, akkor ott úgy van, hogy az elbizakodott lelkű az nem őszinte ember, de az igaz ember hitből él. Tehát tulajdonképpen nagyjából helyjel közel szinte ugyanazt adják vissza a különböző fordítások. Lényegében lehet használni azt a szót is, hogy elbizakodottság, azt is, hogy felfuvalkodottság. Hát nagyon jól tudjuk, hogy ahol elbizakodottság van, ott felfuvalkodottság is van, ahol felfuvalkodottság van, ott elbizakodottság is van. Tehát igazából mind a kettő helyes. És tulajdonképpen, hogyha megnézitek akkor ezt, és elgondolkodtok rajta, akkor láthatjátok azt, hogy a hitet és az elbizakodottságot igazából gyakran csak egy hajszál választja el egymástól. De a kettő között nagyon nagy különbség van. Nagyon sokszor egy hívő ember is, aki valóságos isteni hittel rendelkezik egy bizonyos helyzetben, egy kívülálló számára lehet nagyon elbizakodott és magabiztos ember, holott valójában nem az, hanem csak egy nagyon egyértelmű, szilárd hite van, olyan hite, amelyet nem ő kreált, nem ő gerjesztett saját magában, hanem amit Istentől kapott. És egy kívülálló számára egy elbizakodott, vallásos, felfúvalkodott ember is tűnhet nagyon nagy hívőnek, csak azért, mert ugye olyan szavakat használ, hogy halleluja, bízunk az Úrban, az Úr megsegít minket, jó az Úr, stb. Ilyen különböző keresztény kliséket. És egy kívülálló számára ez lehet egy nagyon, úgy tűnhet, hogy egy nagyon komoly hívő, holott valójában csak elbizakodottságban, felfúvalkodottságban van. A másik, amiről szeretnék nektek említést tenni, az az, hogy amikor most elindult az év, az első napokban, amikor bibliáztam ugye a reggeli csendességemben, és igék elém kerültek, akkor valahogy úgy éreztem, hogy Isten, mint hogyha arra akarná az én figyelmemet felhívni, és ezt is szeretném nektek továbbadni, hogy azt hiszem, hogy talán ennek az évnek az egyik fő tanulsága, vagy mottója az lesz, ez nem profécia most ez a részemről természetesen, hanem inkább úgy mondom, hogy ez egy benyomás, ez egy érzés, amit az elmúlt napokban kialakult bennem, hogy azt hiszem, hogy egy nagyon fontos tanulságul fog talán szolgálni nekünk ez az év, de lehet, hogy a többi is, és az eddigiek is, hogy különbség van a hamis reménység, az illúzió és a hit között. Sőt, különbség van az optimizmus és a hit között. Tehát azt tudjátok meg, hogy az optimizmus nem azonos a hittel. Az optimizmus az lehet, létrejöhet ilyen hamis reménységből. Például valakinek nagyon alacsony fizetése volt, például évekkel ezelőtt, rendkívül alacsony fizetése volt, de fel tudott venni egy óriási nagy összegű hitelt, és azt hitte, hogy ő azt ki fogja tudni fizetni, reménykedett benne, hogy ki fogja tudni fizetni, és azóta elárverezték a házát. Számtalan ilyen történetet hallhattatok az elmúlt években. Ez egy hamis reménység, mert az illető nem mérte fel azt, hogy mik az ő kapacitásai, vagy úgy gondolta, hogy hát Isten eddig is mindig mindenben megsegített, ezután is meg fog segíteni, és tulajdonképpen látta azt, hogy voltak mások is, akik talán szintén vettek fel például hitelt, de ők tényleg az Úrtól kaptak egy bizonyosságot erre nézve, hogy nekik ez az út, amin járni kell, őnekik tényleg nem kell félniük, mert van egy bizonyosság a szívükben, hogy tudják, hogy az a ház, amit meg kellett venni, az az Úrtól volt, ezért nem kell tartanom, nem kell félnem a jövőtől, mert tudom, hogy Isten eddig is a kezében tartotta az életemnek a dolgait, ezután is így lesz, és ő neki bejött, ő neki működik, mert Istentől elvette egy útmutatást, megértette, hogy mi az Isten akarata, aszerint él, és mennek, működnek a dolgai. Egy másik ember talán nem kereste Istent, hanem látta, hogy hát az én testvérem így járt el, akkor biztos nálam is működni fog. Belement egy ugyanilyen konstrukcióba, és lehet, hogy mit tudom én, egy éven vagy másfél éven belül az állását is elvesztette, és elárverezte a házat. Tehát elárverezték a házát. Tehát azért mondom, hogy ezt meg kell tanulnunk, hogy különbség van az optimizmus és a hit között. Az optimizmus például még egy nagyon egyszerű és nagyon, hogy mondjam nektek, direkt szélsőséges példát mondok. Például én kitalálom magamnak, hogy én reménykedem abban, hogy 2013-ban Soros György a fiává fogad engem. Hát azt hiszem, hogy mindannyian nevetünk ezen, és rengeteg ilyen hamis reménység van, amit még hívők is táplálnak magukban. És ezek amikor ugye összedőlnek ezek a hamis reménységek, ezek a hamis illúziók, akkor nagyon az emberek kétségbe szoktak esni. Ugye ugyan erre még egy rendkívül jó példa, amikor az egyiptomiak üldözték Izrael fiait. Ketté vált a Vörös-tenger, Izrael fiai átkeltek, és azt mondja száraz lábbal, és azt olvassuk a zsidókhoz írt levélben, hogy az egyiptomiak is ugyanúgy elindultak. Be is jutottak a közepéig, tehát ugyanúgy elindultak, azt gondolták, hó, hát ők átmentek, mi is átmegyünk. De ők ott meghaltak. Azért, mert az, ami az egyik embernél Istentől volt, az a másik embernél nem volt Istentől. Ráadásul ott egy üldözésről is szó volt. Tehát testvérek, drága testvérek, azt hiszem, hogy nagyon-nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy az életünkben ne hamis reménységre alapozzunk, ne illúziókra építsük fel az életünket, hanem Istentől vegyünk útmutatást. Amíg nem jön az útmutatás Istentől, addig inkább várjunk, Istentől vegyünk útmutatást, és olyan reménységre, olyan valóságra építsük fel az életünket, amelyet Isten táplál bennünk. Még egy példát hadd mondjak, hogy az optimizmus az sokszor mennyire ellentétes a racionalitással. Egy pár hete mondta nekem valaki, aki hát azért a tőzsdéhez jobban ért, mint én, azt mondta, hogy nagyon érdekes, hogy a tőzsdét a legtöbb esetben nem a racionalitás irányítja, hanem a hangulat. Ez döbbenetes. Tehát a kedély állapot az embereknek, az aktuális kedély állapota irányítja a tőzsdét, hogy most éppen vesznek, venni fognak, vagy eladni fognak a tőzsdén. Tehát nem racionális elemek irányítják nagyon sokszor a világot. Hát nézzetek körül a világban, és láthatjátok, hogy ebben a világban itt semmit sem a racionális elvek irányítanak. Sok embernek nem tudjátok elmondani, hogy 2 + 2 = 4, mert ő úgy gondolja, hogy az lehet, hogy 4, de az én esetemben 23. Tehát a világot nagyon sok esetben nem racionális elemek, elvek, gondolatok irányítják, hanem a kedélyállapot, hangulat. Optimizmus például, túlzott optimizmus, akkor is, amikor nem optimistának, hanem realistának kellene lenni. És az egyik dolog, amire úgy érzem, hogy például nekem Isten felhívta a figyelmet, és ami azt hiszem, hogy mindannyiunknak üzenet lehet, az ez, hogy ne a hamis reménységre építsük fel az életünket. Ez az egyik, az elbizakodott, a felfúvalkodott embereknek egyébként, ez az egyik jellemzőjük, hogy hamis reménységet táplálnak olyan dolgokkal kapcsolatosan, amiről nem lenne szabad, hogy hamis reménységet tápláljanak. A másik dolog, ami még szintén üzenet volt számomra ebből az igéből, különösen ebből a részből, hogy az igaz ember hitből él, vagy a hit által él. Egyébként ezt úgy is le lehet fordítani, hogy a hit által megigazult ember él, hogy bizony-bizony itt jön be az, hogy a kereszténység, az Istennel való kapcsolat, az egy egyéni dolog is. Ez azt jelenti, hogy ugye, ahogy az előbb mondtam, hogy ami az egyik embernél működhet, bejön, az nem feltétlenül jön be a másik embernél, hanem mindenkinek a saját életére nézve Istentől kell elvenni egy személyes vezetést, hogy neki mit kell csinálnia, hova kell mennie, mit tehet meg, mit nem tehet meg, mit kell megtennie, mit nem kell megtennie. Szóval ez egy személyes dolog, ez egy egyéni dolog. Nincsenek szabályok, nincsenek sablonok, nincsen tantétel, amit hogyha fölállítok, fölépítek magamba, akkor onnantól fogva elmondhatom, hogy ismerem az Istent. Hanem egyedül személyes kapcsolat van az Úrral, nekem kell személyesen követnem az Urat, a gyülekezetben megerősítést kaphatok ebben a követésben. Tehát nem a gyülekezet fogja megmondani nekem, hogy hogyan kövessem az Urat, értitek? Hanem ezt a Szent Szellem munkálja ki az embernek az életében. A gyülekezetben én egy megerősítést kaphatok, vagy korrigálást kaphatok ebben a követésben, de nem a gyülekezet fog erre megtanítani senkit, hanem a Szent Szellem. És egy gyülekezet akkor van jó állapotban, megfelelő állapotban, ideális állapotban, hogyha gyülekezetben mindenki, hát ez most egy nagyon ideális állapot, amit mondok, sose láttam még ilyet, de ki tudja, még ez eljöhet ez az időszak, hogyha egy gyülekezetben mindenki, én is és mindannyian, egyen-egyenként kapunk a Szent Szellemtől útmutatást, inspirációt a Krisztus követésében, és persze még követhetünk el hibákat, ez egyértelmű, hiszen útközben vagyunk, de mégis alapvetően a Szent Szellem az, aki vezet és tanít bennünket, és amikor mindannyian így jövünk össze egy istentiszteleten, a gyülekezetben, akkor lényegében a gyülekezetben nagyon könnyű a korrigálás, nagyon könnyű a bátorítás, az intés, a megerősítés abban, amiben már eddig is jártunk. És igazából Márti már említette ezt, és tegnap erről nagyon sokat beszélgettünk bibliaórán is. Nekem, tudjátok, nekem az elmúlt időkben az egyik nagy dolog, amit persze már tudtam én ezt, meg beszéltem is róla, mások is beszéltek róla, nekem is, én is beszéltem róla másoknak, de a Szent Szellem újra elém hozta azt az igazságot, és ne botránkozzatok meg, megint ezt mondom, hogy ne botránkozzatok meg azon, amit most mondok. Tudjátok, valójában Istent semmi más nem érdekli annyira, tehát nem, Isten számára nem fontos a szolgálatom, a sikereim, ha vannak. Egyetlen egy dolog fontos Isten számára, hogy az ő fiához hasonlóvá váljak. Az a fontos Isten számára, hogy Krisztust kimunkálja a jellememben is. És rájöttem arra, hát nem töltött el nagy örömmel azért, de ez csak a hústestem, aki nem örül. Rájöttem arra, hogy Isten annyira szeret, hogy nem fog válogatni az eszközökben ahhoz, hogy ezt elérje bennem. Ez nem egy népszerű üzenet, de ez az igazság. De úgy is mondhatnám, hogy annyira szeret Isten, hogy akár válogatott eszközökkel is minden meg fog tenni azért, hogy ezt elérje bennünk. Hogy Krisztust kimunkálja bennünk, a mi jellemünkben. És ez azért van, mert amikor, ahogy Sanyi is olvasta ezt az igét, amikor eljön a nap, és le fogjuk vetni ezt a porsátrat, ezt a testet, és kiköltözünk ebből a testből, semmit nem tudunk magunkkal vinni. A pénzünket, a házunkat, a sikereinket, ha voltak, ezek nem rossz dolgok, ne értsetek félre, ezek önmagukban nem rossz dolgok. És nem is gondolom azt, hogy Isten bármitől is el akarna tiltani, és azt akarná, hogy egy egész életünkben ilyen boldogtalan és ki nem teljesedett életet éljünk. Tehát nem gondolom ezt. De azt látom az ige alapján, hogy csak azt tudjuk átvinni magunkkal a mennyei világba, amit bennünk Isten fel tudott építeni. Amit bennünk Isten ki tudott formálni. Semmi más nem tudunk átvinni. És ezért, amikor megállunk majd az Úr előtt színről színre, amikor meglátjuk majd őt színről színre, az első, legfontosabb kérdés, ami ott, hát hogy mondjam, szóval, ami ott napvilágra fog kerülni, vagy hát, ami ott elő fog kerülni, az az, hogy mennyit tudott Isten elvégezni az életünkben abból, amit ő el akart végezni. Mennyit tudott ő bennünk önmagából kiformálni, kialakítani a mi lelkünkben, a mi jellemünkben. Értitek? Ez lesz, ahogy egyszer egy rabbi, talán nem tudom, hogy hívták, mondjuk legyen Jákob rabbi, nem tudom, egy könyvben olvastam, Jákob rabbi írta azt, hogy amikor majd megállok az Úr előtt, akkor nem az lesz a kérdés az Úrnak, hogy Jákob, hát miért nem voltál Mózes, hanem az lesz a kérdése, hogy Jákob, miért nem voltál Jákob? Tehát, hogy miért nem voltál az, akivé akartam, hogy legyél már a világ teremtése előtt, amikor már elhatároztam, hogy te ekkor és ekkor meg fogsz születni ezen a földön, és végig fogsz élni egy bizonyos életet, bizonyos időtartamú életet. És az az igazság, megmondom nektek őszintén, hogy ezek a gondolatok, amikor újra elém kerültek így évelején, Hát, hogy hadd legyek őszinte, szóval sokkot kaptam ettől, és nagyon letaglózott ez. Isten semmi más nem akar, csak hogy a belső ember felnövekedjen bennünk. Minden áron, egyszer minden áron Isten ezt akarja. Gyertek velem, jó? Gyertek velem a Róma 10-hez. Sanyi, segítesz nekem? Gyertek velem a Róma 10-hez. És a Róma 10-ből 17-es verset olvassuk fel, jó?
Róma 10:17 így szól. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által.
Így van. Emlékeztek rá, hogy ezt az igét a múlt hónapban is én említettem ezt az igét. Múlt hónapban is említettem ezt az igét, és most úgy éreztem, mikor tegnap előtt is készültem a mai alkalomra, hogy Isten újra visszavezetett az igéhez, ehhez az igéhez. És emlékeztek rá, hogy elmondtam a múlt hónapban is azt, hogy a hit az nem úgy jön létre az emberben, hogy egyik reggel fölkelek és elhatározom, hogy na, mai naptól úgy döntök, hogy hiszek Istenben. Hanem úgy jött létre a hit mindannyiunkban, akik újjászülettünk, hogy Isten megkeresett bennünket, megtalált bennünket, megszólított bennünket, szót intézett hozzánk, mi ezt a szót befogadtuk, és ebből jött létre a hit. A hitet Isten adta nekünk. Tehát ez a hit, ami bennünk van, ez nem a mi hitünk, testvérek. Tudtátok ezt? Tudtad ezt? Nem a mi hitünk van bennünk, hanem Isten hite van bennünk. Isten hite. Ezt úgy kaptuk, ezt a hitet. Azt mondja a Júdásban az ige, hogy túlsakodjatok a hitért, ami egyszer a szenteknek adatott. Akkor adatott először, amikor újjászülettünk. Ugyanezt mondja Péter apostol, mindannyian ugyanazt a drága hitet kaptuk. Aztán ugyanezt mondja Pál apostol, a hit, amely nem tőletek van, hanem Isten ajándéka. Mi úgy kaptuk a hitet. Kaptuk a hitet Istenből. Isten az ő szívéből kivett valamit, és belehelyezte a te szívedbe, az én szívembe. És ezt a hitet kell nekünk táplálni úgy, hogy naponként a Bibliánkat kinyitjuk, olvassuk az igét, és várjuk azt, hogy az igéből valami megelevenedjen számunkra, talán csak egy gondolat, vagy egy mondat, de valami megelevenedjen a számunkra, behújjon a szívünkbe, és ezt nekünk be kell fogadni, erre mondja azt Jakab apostol, hogy szelídséggel fogadjátok a belétek oltott igét. És amikor mi ezt befogadjuk, ezt az igét, valamit befogadunk Istenből, ami az ő szívéből jön a mi szívünkbe, akkor mindig ilyenkor újabb és újabb és újabb adagot kapunk az ő hitéből. Ragasztja Isten az eddig adott bennünk lévő hithez az ő újabb és újabb mértékét az ő hitének. Az ő hitének, mert ez az ő hite. Ez az ő hite mi bennünk, testvérek. Ez egy természetfeletti dolog. És ezért mondom azt el nektek mindig, amikor itt vagyok köztetek, és újra elmondom, és újra el fogom mondani, és nem fogom szégyelni, újra elmondani, ha unjátok, akkor is el fogom mondani, hogy amikor egy ige hirdetést hallgattok, akkor higgyetek abban, gyakoroljatok hitet abban, hogy nem egy filozófiai elmélkedést hallotok, hanem ilyenkor egy természetfeletti dolog történik. Ez nem, az ige hirdetés az nem gyerekjáték. Ismertem embereket, akik belehaltak. Komolyan, ismertem embereket, akik belehaltak. Ez nem játék, ez egy nagyon-nagyon komoly dolog. Az ige hirdető számára is egy félelmetes dolog. Nem mondhat akármit. Inkább makogjon, inkább dadogjon, de ne beszéljen hülyeségeket, ne beszéljen tévtanokat. És az ige hallgató számára is egy félelmetes dolog, hogy hogyan hallgatja. Az ige hirdető számára félelmetes, hogy hogyan mondja, és az ige hallgató számára félelmetes, hogy hogyan hallgatja. Ezért most itt, amikor mi itt vagyunk, mi szolgálatot végzünk. Én szolgálok Isten felé azzal, hogy mondom azt, ami a szívemben van. Ezért mondja Pál, hogy Krisztus előtt szólunk, Isten előtt szólunk Krisztusban, Istenből szólunk Isten előtt, tehát Istenből szólunk, és Isten előtt. Nem azt mondja, hogy ti előttetek, hanem azt mondja, hogy Isten előtt. Tehát Istenből szólunk Isten előtt. Tehát ez egy Isten felé végzett szolgálat. És bármennyire is furcsa, ebben a pillanatban ti is szolgáltok Isten felé. Ez lehet, hogy furcsa, mert úgy tűnik, hogy ott ültök csak, és látszatra nem csináltok semmit, de ez nem igaz. Ti is szolgáltok Isten felé azzal, ahogyan hallgatjátok. Ugyanez van a Biblia olvasásnál, az imádkozásnál. Szolgálsz Isten felé, ahogyan olvasod a Bibliát, ahogyan imádkozol. Szolgálsz Isten felé. Ez nem akármi, amit te csinálsz. Tehát amikor Bibliát olvasol, nem akármit csinálsz. Nem akármit csinálsz. Olyan dolgot teszel, ami rengeteg embernek nem adatott meg ezen a földön. Hogy rengeteg ember nem lehet benne a papságban, az egyetemes szellemi papságban. És rengeteg ember ma nem tud szolgálni Isten felé, hanem nyomorultan éli le az életét. Ez az, amiről beszéltem nektek a múlt hónapban is, hogy hitet Istentől kaptunk. Drága testvérek, kérlek benneteket, hogy tápláljátok ezt a hitet. Tápláljátok ezt a hitet naponként. És akkor nem optimisták leszünk, nem hamis illúziót és hamis reménységet fogunk táplálni magunkban, hanem az Istennek a hite fog bennünk egyre jobban növekedni. Befejezésként még egy igét mutatok nektek, és ezzel még egy pár gondolatot szeretnék megosztani veletek ezzel kapcsolatosan. Gyertek velem a Róma 15-höz, jó? És a Róma 15-ből felolvassuk a 4-es, az 5-ös és a 6-os verset.
Róma 15, 4, 5, 6. Mert amelyek régen megirattak, ami tanúságunkra irattak meg, hogy békességes tűrés által és az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen. A békességes tűrésnek és vigasztalásnak Istene pedig adja nektek, hogy ugyanazon indulat legyen bennetek egymás iránt, Krisztus Jézus szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atyát.
Tehát figyelitek azért itt is, köszi szépen, figyelitek azért itt is azt látjátok, és ez összefügg a Róma 10, 17-tel, hogy honnan nyerünk mi erőt, vigasztalást, bátorítást? Az írásokból, ugye? Az írásokból. De nem akármilyen írásból, nem a Tolstojnak a Háború és béke című könyvéből, nem rossz könyv, de én abból nem sok vigasztalást nyertem, amikor olvastam, hanem az írásokból, a Szentírásból. A Szentírásból nyerünk türelmet, vigasztalást, bátorítást, erőt. Tehát mikor olvasod az igét, vagy olvasol egy szent könyvet, amit Isten valamelyik szentje írt, például Watchman-i, de lehet most akárki, Spurgeon vagy bárki más, aki tényleg Isten embere volt, természetesen az ő könyveink és a mi ige hirdetéseink azok soha nem lesznek egy értékűek a Szentírással, de inspirációt és segítséget adnak abban, hogy a Szentírást még jobban kutassuk és még jobban megértsük Isten dolgait. Tehát magyarul, mikor az írásokba belemerülünk és olvassuk az írásokat, vagy hallgatjuk az ige hirdetést, akkor nem csak hitet nyerünk, tehát nem csak a hitünk növekedik, hanem bátorítást kapunk, vigasztalást kapunk, erőt kapunk, türelmet kapunk. Nem csak a próbákon keresztül jöhet be türelem az életünkben, hanem az Istentől számunkra megelevenített igén keresztül is. Az Úrnak a különböző tulajdonságai elkezdenek felépülni a mi jellemünkben, a mi lelkünkben. És nekünk ma, a mai világban erre nagyon nagy szükségünk van. hogy az írásokba belemerüljünk, és abból nyerjünk vigasztalást. És figyeljetek, azt mondja itt az ige, hogy a türelem és vigasztalás istene. Gyakorlatilag ki kell, hogy munkálja a gyülekezetben azt, mindannyiunkban, mi bennünk, akik mindannyian ugyanabból az Istenből merítünk, hogy egy szívvel és egy szájjal magasztaljuk az Urat. Jézus Krisztus akarata szerint. Tehát, hogy az magyarul egy mondatban összefoglalva, hogy az egész gyülekezet Isten akaratában legyen benne. Akkor a testvéri órákon is nagyon-nagyon könnyen eldőlnek még a legnehezebb dolgok is. Hát, ezt kívánom, hogy Isten munkálja ki bennetek is, bennem is. És utoljára hadd mondjam még el ezt az egy mondatot, ami már mondtam, de még egyszer hadd mondjam el, ami nekem a legnagyobb üzenet volt talán az elmúlt napokban, és az egyik legfájdalmasabb üzenet is, azt hiszem, ezen a héten, hogy Isten számára semmi más nem számít, csak az, hogy Krisztust kimunkálja a mi jellemünkben. Ennek érdekében ő mindent meg fog tenni. Azért, mert szeret minket. Pontosan azért, mert szeret minket. Mindent meg fog tenni. Álljunk fel és imádkozzunk. Drága mennyei atyám, köszönöm neked, Uram, a te csodálatos beszédedet. Olyan jó, Uram, a te beszédeddel táplálkozni, erőt, türelmet, bátorítást és vigasztalást nyerni a te beszédedből, Uram. Köszönöm, hogy te adtad nekünk a hitet, hogy ezt nem mi kreáltuk. És ezért igen biztos ez a hit, ami bennünk van. És igen biztos a prófétai beszéd, Uram, amely sötétben világító lámpás a te ígéd, és táplálja bennünk ezt a hitet. És köszönöm neked, Uram, hogy te azt akarod, hogy ne hamis reménységre építsük a mi életünket, ne illúzióra, ne csupán optimizmusra, hanem arra, amit te mondasz nekünk. Köszönöm neked, Uram, hogy az a te terved, célod, törekvésed, akaratod, egyértelmű szándékod, hogy a te fiathoz hasonlóvá váljunk, és ezt el is fogod érni bennünk, Uram, bármilyen áron. Azért, pontosan azért, mert szeretsz bennünket, mert nagyon szeretsz bennünket. Köszönöm neked ezt, Istenem. Jézus nevében. Amen.
Amen.
Isten áldjon meg benneteket, testvérek.